Negyedik elmélkedés.
A Fiú és a Szentlélek nevében. Ó Jézus,
második értelme elsősorban Szent Pálnál és Szent Jánosnál szerepel. Tulajdonképpen a világ náluk mindig azt az embert jelenti, aki elfordult Istentől, aki szembefordult Istennel, aki nem hisz végül is. Tehát a világ náluk ezt jelenti. Az Istentől elfordult ember. A János apostolnak az első levelében van egy nagyon fontos és mély megfogalmazás. Azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete. Mert minden, ami a világban van, három, a test sóvárgása, a szemek sóvárgása, és a hivalkodó élet. Más fordításokban másképp szerepel ez, a test meg a szemek kívánsága, és az élet kevéssége. De hát a lényeget tekintve ez mind a három, és mind a két fordítás ugyanazt jelenti, hanem mindez nem az Atyától van, hanem a világból, a világ pedig elmúlik, sóvárgásával együtt, de aki teljesíti Isten akaratát, örökre megmarad. Ez a hármas felsorolás tulajdonképpen, ami döntő lényeges ösztöneinket jelenti. Három alapvető ösztönvilágunk van, az emberi életnek a fönntartása, a szaporodás, ugye? Aztán az élettel kapcsolatos szükséges dolgoknak a megszerzése, végül is a gazdagság, az anyagi javak, és hát végül is harmadszorra az érvényesülés, a siker, és az tulajdonképpen a hatalom. Ez a hármas ösztönvilág. Na most tudatosítsuk, hogy ezek értékek, akár a szexualitás, akár az anyagi javak, akár a siker és a hatalom, ezek igazából értékek. Természetesen nem mindegy, hogy hogyan élünk velük. Ha úgy élünk velük, hogy Isten akarata szerint használjuk ezeket, akkor ezek részeseivé válhatnak az élet szentségünknek. Természetesen, ha Isten akaratával szembefordulva élünk velük, akkor igazából a mi önistenítésünknek lesznek az eszközei, a bárványimádásunknak, tehát bűnné válnak. Amikor a szerzetes, mert hát a szerzetes közösségben is az a hármas fogadalom, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség, amikor a szerzetes ezekről lemond, akkor nem azért mond le ezekről, mert lenézi őket, megveti őket, bűnnek, bűnösnek tartja őket, hanem igazából azt akarja kifejezni, hogy számára a legfőbb érték Isten, a társ, akinek oda akarom adni, mint szerzetes az életemet, az Isten. És Isten a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb érték. És az emberi életnek az igazi sikere, az végül is az Istennel való kapcsolat, Istennel való közösség, Isten akarata szerint berendezett élet. Az Isten szeretetében való élet, az emberi élet igazi sikere. Tehát ezt ilyen, így lássuk ezeket a dolgokat. Pál apostol is foglalkozik ezzel érdekes módon, amikor Pál apostol az első korintusi levélben ezzel foglalkozik, akkor igazából azért foglalkozik, hogy a keresztényeket a fedhetetlen életre és osztatlan szívvel az Úrhoz való ragaszkodásra vezesse. És hát nála is előfordul természetesen a világ mulandósága, és igazából amikor megfogalmazza az első korintusi levél 7. fejezetében a gondolatát, akkor igazából pontosan ennek a világ mulandóságának az összefüggésében teszi ezt. Ezt így ír az apostol, ezt mondom testvérek, a hátralevő idő rövid. Hát az apostol maga is úgy gondolta, hogy Krisztus visszatérése nagyon hamar fog történni, tehát rövid az idő, tehát nem mindegy, hogy ebben a rövid időben hogyan élünk, ugye, hogy valóban az Úrtól való ragaszkodás tölti ki az életünket. Tehát az idő, a hátralevő idő rövid, ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem lenne. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha az nem volna az övék, és akik a világ dolgaival foglalkoznak, mintha nem merültek volna el bennük, mert a világ jelen formája elmúlik. Ez a mintha szó, ami itt újra meg újra visszatér, tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatot szimbolizálja és jelképezi, mintha nem történik ki az evilági dolgok az életünket, hanem Isten lenne annak az egész tartalma. Nagyon érdekes ez a fogalmazása, hogy ezt javatokra mondom, nem azért, hogy hurkot dobjak a nyakatokba, vagyis a keresztény élet nem teher, hanem mindig az előrelépés, az életszentségben való fölfejlődés Jézus Krisztus hasonlóságára. Ez a Jézus Krisztus hasonlósága, ez is nagyon fontos. Tulajdonképpen az életszentségünknek a lényege éppen az, hogy az ő hasonlóságára alakuljunk át. a Bibliában, az első oldalain ugye olvassuk ezt a gondolatot, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. De azért fontos ezt tudni, én úgy értelmezem ezt a szöveget, hogy ez egy ígéret. Ez tulajdonképpen egy jövendőlés. Mert hiszen Istennek az igazi képe ebben a világban az Jézus Krisztus. És mi éppen azáltal leszünk Isten képe, hogy Krisztus hasonlóságára alakulunk, vagyis az ő szellemi, lelki mi volta, rajzolódik ki a mi személyiségünkben. A 20. században számomra rettenetesen fontos volt a marxizmus, meg hát az ateista gondolatok, mert fontosnak tartottam, hogy a híveknek ezekre fölhívjam a figyelmet. És volt, amikor gyönyörűségemet találtam egy marxista megfogalmazásban, például egy marxista filozófus fogalmazta meg azt, hogy igazából Jézus Krisztus ahogy pontosan idézzem, Jézus Krisztus megtestesíti az emberiség nembeli lényegét. Hát ez az elvont filozófiai fogalmazás, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az ember. És azáltal leszünk igazán emberek, ha Krisztus hasonlóságára alapulunk. És egy másik nagyon fontos gondolata az, hogy az egyház a történelem folyamán nagyon sokszor volt a vallási elidegenedésnek a hordozója, a képviselője. És az a szerencséje az egyháznak, hogy mindig visszatérhet Krisztus személyéhez, és belőle megújulhat. Ez egy óriási gondolat, és ez hallatlan nagyszerű, hogy ezt marxista fogalmazza meg, akik számára végül is, hát igazából az életvitelükben Krisztus nem volt az irányadó és az ösztönző. Tehát Jézus Krisztus a mi életszentségünk. És most térnénk rá, ezután a bevezetés után, arra, hogy a zsinat megfogalmazza az életszentségnek az állapotait, vagyis azokat az emberi helyzeteket, amik elősegítik az életszentségünket. Természetesen mielőtt ezt felsorolnám, és erről beszélnék egy kicsit, hangoztatnám azt, hogy tulajdonképpen, amit a zsinat felsorol, azok a legjellegzetesebb, és az életszentség szempontjából talán a legjobban előbbre vívőbbek. De igazában, és ezt nagyon fontos megjegyeznünk, hogy minden helyzet az életünkben, ahol hősiesen meg lehet élni a szeretetet, az az Istenem, az életszentségnek az állapota. Tehát nem kell okvetlenül ezekhez ragaszkodni. Az életünknek a helyzeteiben, ahol tényleg meg tudjuk élni hitelesen a szeretetet, és talán hősiesen is, az az életszentség állapota. Hát természetes, hogy mivel kezdi a zsinat, hát természetesen a püspök, a pap, a diakonus állapotát jellemzi úgy, mint az életszentség állapotát. Hát persze, ha valahol ezt hitelesen megélik, akkor ez nyilván az életszentségre vezethet bennünket. Ezzel az állapottal nekünk most nem kell foglalkoznunk, mert világi keresztények vagyunk, és most itt a világi kereszténység gondolata a lelki gyakorlatunknak egyik témája. Tehát a papok, püspökök most bennünket nem érdekelnek. Egy dolgot viszont azért idéznék a zsinattól egy olyan gondolat, amit én nagyon fontosnak érzek, és azt hiszem, hogy az egész egyház számára nagyon fontos. A papnövendékek, mondja a zsinat, akiket az Úr meghívott, és a maga számára elkülönített, és a pásztorok felügyelet alatt készülnek a szolgák feladataira, alakítsák elméjüket és szívüket e nagyszerű kiválasztottsághoz, fáradhatatlan imádsággal, lángoló szeretettel, csak arra gondolva, ami igaz, igazságos és dicséretre méltó, és minden Isten dicsőségére és tiszteletére cselekedjenek. És ezt az egészet a következő mondat miatt írtam le, hozzájuk csatlakoznak azok az Istentől kiválasztott világi hívek, akiket a püspök hív meg, hogy teljesen az apostoli munkának szenteljék magukat, és nagyon eredményesen dolgoznak az Úr szántók földjén. És itt azt tudatosítsuk, hogy igazából a világi hívek nélkül a túlságosan előregedett és kevés számú papság nem tudná ellátni a feladatait. A világi keresztények nélkül a mai egyház nem életképes igazából. És hát tulajdonképpen a lelki pásztorkodásnak egy nagyon fontos területén világi hívek nélkül nem tudunk helytállni, és ez a fontos terület a hitoktatás. Hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy lényegében a hitoktatást a maga teljességében világi hitoktatók végzik. És ez azért nagyon fontos, mert hát végül is a fiatalság az egyháznak a jövője. És hát nem mindegy, hogy akik őket oktatják, őket a hitbe bevezeti, azok milyen minőségű emberek. Nem tudom, hogy ismerőse, van egy német újságíró, Péter Seewald, aki 16. Benedek pápával nagyon mély kapcsolatot alakított ki. Nem tudom, láttátok-e a Szent István társulatnál, most nem régiben jelent meg két ilyen kötetben az ő műve, amelyben földolgozza Ratzinger bíborosnak, illetve Ratzingernek, József Ratzingernek és a pápának az egész életét. Fantasztikus egy könyv. Tulajdonképpen nem csak a pápáról szól, hanem az egész 20. század kortörténete a német egyháznak és a világegyháznak minden problémája benne van. És ő készített egy interjúkötetet a pápával, és ez a címe, hogy a világ világossága. És ebben az újságíró fölveti a pápának a következő kérdést, hogy hát mit szól a Szentatya ahhoz, hogy a német gyerekek, a német fiatalok éveken keresztül hittan tanulnak, és igazából halvány fogalmuk sincs a hit alapvető igazságairól. Hogy néz ez ki? Hitoktatunk, és semmi értelme az egésznek. A pápa megjegyezte, hogy ezt ő is tudja, ő is érzi, és hát a püspökökkel erről komolyan beszélni is kell. Tehát most ezért hallatlanul fontos, hogy milyenek a hitoktatóink. És én három dolgot tartanék nagyon-nagyon fontosnak. Az egyik az, hogy a hitoktató az legyen emberileg kiegyensúlyozott, harmonikus, humorérzékkel is megáldott, normális ember. amit tegnap emlegettünk, hogy a kegyelem a természetre épít. Hát pontosan itt van ez, hogy az emberségünk az legyen a helyén, legyünk valóban normális emberek. Ehhez persze az is hozzátartozik, és ez a második, hogy pedagógiailag és teológiailag igenis legyenek felkészült emberek. Volt idő, amikor én a budapesti teológián világiakat tanítottam dogmatikára. Hát megmondom nektek őszintén, hogy nem igazán lelkesített a dolog, mert egyszerűen vizsgákra úgy jöttek, hogy na, mindegy, ne foglalkozunk. Tehát pedagógiailag és teológiailag legyenek felkészültek. És a harmadik, ami rettenetesen fontos, hogy a hittan ne tekintsük a gyerekek szórakoztatásának. Valóban igyekezzünk fölkészíteni őket a hitre, és itt nagyon is lényeges az, hogy ne magánkinyilatkoztatásokat, meg ne Páter Piót, meg nem tudom én mi mindent tanítsunk, hanem Krisztust. Jézus élmény nélkül, és ezt azt hiszem ezzel mindannyian egyetérthetünk, Jézus élmény nélkül nem lehet kereszténynek lenni. A kereszténység követelményeit, ha Jézus nem élmény számomra, nem az életemnek a középpontja, akkor nyilván nem fog ez működni. Tehát a Jézus személye álljon a középpontban, a hitoktatásban. Ezt azért mondom, hogy ha köztetek vannak hitoktatók, akkor próbáljátok ezeket úgy végig gondolni, és kérdezzétek meg magatokat, hogy a továbbképzésen például az hogy néz ki, teológiailag hogyan állok, és mennyire ismerem a hitemet. Hát ezek lényeges dolgok. És ha pedig az ismeretség körötökben vannak hitoktatók, akkor ezekre hívjátok fel a figyelmet, és mondjuk nekik el azt, hogy milyen rettenetesen fontos a maguk kivatása és szolgálata. És a másik, az iskolai hitoktatás az nem lényegtelen, persze. Iskolai hitoktatástól nem lesznek a gyerekek keresztények, ezt vegyük tudomásul. Heti egy hittanórában vagy kettőben nem lehet keresztényé válni. De nagyon fontos információkat kaphatnak a gyerekek. Egy csomó mindenre föl lehet készíteni őket, ami lényeges. És a dolognak a másik fele az iskolai hitoktatás mellett a közösség. Közösség nélkül nem lesz senki se keresztény. A kereszténység nem magán ügy, hanem közösségi élmény, a szeretetnek a megélése. És hogyha a családok nem családegyház, tegnap erről esett szó, nem családegyház, amelyik valóban megjeleníti az egyházat a családnak a kis közösségében, és a családban nem élik meg a hitnek az élményét, akkor a gyerekek az iskolai hitoktatástól nem lesznek keresztények. Ahhoz, hogy keresztények legyenek, kell egy keresztény közösség. És a plébániák ilyen szempontból hallatlanul fontosak, és nagyon is lényeges az, hogy valóban összetudják a hitoktatók a plébánián hozni a gyerekeket. Na, ennyit a hitoktatásról, és ezt fontosnak tartottam elmondani. Ennyit a papsággal kapcsolatban. Na most nagyon fontos, hogy a zsinat a papság után másodikként az életszentség terepének a házasságot említi. És ez miért fontos? Azért, mert ez igazából a zsinaton egy teljes szemléletváltást jelent. volt idő az elmúlt évtizedekben, amikor a tökéletesség álló, a keresztény tökéletesség állapotát azt a szerzetességgel azonosították. A szerzetesek voltak a tökéletesek. Na most ez egy óriási dolog, hogy a zsinat nem a szerzeteseket említi a második helyen, hanem a házasságot. És valószínűleg azért nem emlegették régebben a házasságot, mert hát a házasságban szexualitás is van, és hát egy bizonyos keresztény szemléletben a szexualitás meg az életszentség az nem jön össze. És a második vatikáni zsinat, az a dokumentum, amit a negyedikként emlegettünk, hogy az egyház a modern világban megfogalmazza azt, hogy a szexualitás, a házas élet az mekkora érték. Ezt olvasom a zsinatban. Ez az egyszerre emberi és isteni természetű, egyszerre emberi és isteni természetű szerelem a házastársakat szabad és kölcsönös gyöngéd érzelemmel és tettekkel bizonyított önajándékozásra vezeti, és egész életüket áthatja. Messze felülmúlja tehát a pusztán erotikus vonzódást, amely ha önzésből fakad, gyorsan és szánalmasan elenyészik. E szerelem a házasság sajátos aktusában egyedülállóan kifejeződik és tökéletesedik. A bizalom és tiszta házastársi egyesülés cselekményei tehát tiszteletre méltó erkölcsi értékek. És emberhez méltóan gyakorolva azt a kölcsönös önázatást jelzik és mélyítik el, amely által a lélek örömével és hálájával gazdagítják egymást. És itt hadd emlékeztesselek benneteket egy dologra, nem tudom, hogy ez mennyire tudatos. Amikor másodéves teológus voltam, 20 éves, az egyik plébános kiírt egy pályázatot a kispapok számára, aminek ez volt a témája, hogy 5 konferencia beszéd a keresztény házasságról. Hát a konferencia beszédek azok nem szentmise keretében történnek, hanem szentmisén kívül, meg hosszabb időtartamban, ezek lehetnek egy órás beszédek is történnek. És 5 ilyen beszédet kellett írni. Természetes, hogy én kamaszként nem olvastam szentírást. Hát nem. De éppen ennek a pályázatnak a kapcsán szembesültem a Szent Pálnak ezzel a gondolatával. Az Efezusiakhoz írt levél 5. fejezetében van, és ez egy óriási meglepetés volt számomra. Pál apostol szerint a férfi és a nő szerelme, házassága az igazában Krisztus és az egyház szerelmének a képe. Én nekem akkor az volt az érzésem, és most is az, hogy ez a házasságnak a misztikája. Krisztus és az egyház a mi szerelmünkben. És nagyon is fontosnak tartanám, hogy ezt a misztikát, ezt éljük meg a házasságunkban. Erről most többet nem akarok mondani. Még egy gondolatot, hogy ebben a misztikában éljenek, ez beépüljön az életszentségükbe. Egy dolgot még a házassággal kapcsolatban, hogy a házasság az hivatás. Általában az emberek hogy természetes dolognak tartják, hogy valaki megnősül, vagy férjhez megy. De ott van az, hogy ez egy hivatás, amit nem lehet akárhogy megélni. Végül is Isten a szeretet, és Isten minden embert a szeretetre hív, De hát a szeretetnek rengeteg formája van. Hát egyáltalán nem biztos, hogy minden férfi és minden nő házasságra kap hivatást, amikor a szeretetre kap hivatást. És ez, éppen ezért ezt tisztázni kell, hogy én mire kaptam hivatást. Ez óriási dolog, hogy szerzetes közösségek hivatást tisztázó lelki gyakorlatokat rendeznek, amiben nem csak arról van szó, hogy döntsük el, hogy pap leszek vagy szerzetes, hanem arról is szó van, hogy a házasságra van-e a hivatásom. Hát nem minden férfi és nem minden nő kap a házasságra hivatást. És éppen ezért ez hallatlanul fontos, hogy ezt tisztázza mindenki és a házasságát, hogy az életszentség útja lehessen számukra, valóban hivatásként éljék meg. Tehát papság, házasság. A zsinat szerint az életszentség állapotaként beszélni kell az özvegységről is, illetve azokról, akik nem léptek házasságra. Ki tudja, hogy milyen oknál fogva, de nem kötöttek házasságot, nem azért, mert szerzetesek akartak lenni, hanem egyszerűen így alakult az élet. És hát ez egy nagyon is kemény kérdés, a magányosság kérdése. Hát özvegyként is, meg házasságot nem kötöttként is, a magányossággal szembe találhatjuk magunkat. És itt hallatlanul fontos az, hogy a Jézussal való kapcsolatban éljük meg ezt a magányosságot. Jézus a saját kapcsolatát adta apostolaival, és ebből következőleg mindannyiunkkal a barátság területén fogalmazza meg. Nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak titeket. És ha én ezt a özvegyként vagy házasságot nem kötöttként, ezt a Jézussal való kapcsolatot az életem igazi koordinátájának tekintem, vele kapcsolatban élem meg, akkor nem leszek magányos, nem leszek elkeseredett. Akkor tudni fogom azt, hogy mi az életem, és meg fogom találni azokat a módokat, amiket az emberek között a többiekért meg tudok tenni. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos. Aztán a következő, ami nekem hallatlanul fontos volt, tudnék, én a zsinat idejében, hát mint kirúgott kispap, fizikai munkás voltam. És itt a zsinat ezt fogalmazza meg, hogy a nehéz fizikai munka is az életszentség állapota lehet. Nagyon is átértem akkor, hogy a zsinat engem is megszólított, amikor ezt olvastam. Azok pedig, akik gyakran kemény munkát végeznek, az emberi munkával ne csak önmagukat tökéletesítsék, ne csak polgártársaikat segítsék, és emeljék magasabb szintre az egész társadalmat és a teremtést, hanem tevékeny szeretettel kövessék Krisztus is, aki saját kezével dolgozott, és az Atyával együtt most is valamennyiünk üdvösségén munkálkodik. Azáltal, hogy örvendeznek a reményben, egymás lelkét hordozzák, s mindennapi munkájukkal, mint apostolok is, egyre nagyobb életszentségre jutnak. Erről persze lehetne beszélni. Ez egy nagyon ideális állapot, amikor én a melós nézem, aki az utat töri a géppel, és lehet, hogy nincs más vágya, mint hogy vége legyen a munkájának, és megivassa az esti sörét, és leülhessen a tévé elé. Szóval ahhoz, hogy a munkát valóban az életszentség területének tekintsük, ez óhatatlanul lényeges a Krisztussal való kapcsolat. és ez nem magától értetődik, hogy attól még, hogy fizikai munkás valaki, nem okvetlenül az élet szentség útján jár. És ugyancsak nagyon fontos, ez a legutolsó, de erről már lényegében, amikor az egyetemes papságról beszéltünk, akkor erről már szó esett. Az életszentség állapotai között utolsóként említik, de azt hiszem egyáltalán nem utolsó jelentőségű azok helyzete, akiket, és ezt mond Zsinat így fogalmaz, akiket szegénység, gyöngeség, betegség, vagy bármilyen nyomorúság szorongat, vagy üldözés szenvednek az igazságért. Akiket az Úr boldognak hirdetett az evangéliumban, és akiket a minden kegyelem Istene, aki Krisztusban örök dicsőségre hívott meg minket, rövid szenvedés után maga tesz tökéletessé, erősít és szilárdít meg. Jézus nem véletlenül szólítja fel a szenvedőket, hogy a keresztjüket vele együtt hordozzák. Ez a keresztjét hordozó Jézussal való azonosulás a maguk szenvedésében hallatlan sok erőt, bátorítást és vigasztalást adhat. Ugyanakkor pedig átélhetjük, hogy az a szenvedés, amit Jézussal együtt hordozunk és felajánlunk, éppen a megváltóval való egységünk által kiérdemelheti a megtérést, a bűnbocsánatot, az élet terhei között vigasztalást mindazoknak, akikért felajánlhatjuk. Hát ezek az életszentség állapotai, de ismétlen, nem csak ezeken az állapotokon lehet szenté lenni, hanem a szeretetnek minden, főleg hősies megélése révén. És a Zsinat erről az egész témáról egy nagyon komoly mondatot fogalmaz meg, és ezzel a mai emlékedést befejezhetjük. Azt mondtam, hogy fél öt, de most már elmúlt fél öt. Nagyon fontos az életszentség állapotai tárgyaló rész lezárása. Ezt mondja a Zsinat. Minden Krisztus hívő életének állapota, feladatai és körülményei által napról napra jobban megszentelődik. Minden Krisztus hívő életének állapota, feladatai és körülményei által napról napra jobban megszentelődik, ha hittel fogad el mindent a mennyei Atya kezéből, és együttműködik az isteni akarattal úgy, hogy a földi élet szolgálatával mindenkinek nyilvánvalóvá teszi azt a szeretetet, amelyet Isten szereti a világot. Ez az életszentségünknek a terepe. Köszönöm a figyelmeteket!